elé járulhatunk ezen a délelőttön, és hisszük azt, hogy itt vagy jelen közöttünk. Jövünk teljes szívvel és alázattal, kitárulkozva előtted, hozva bűnös énünket, életünket. Jövünk úgy, hogy hallgassunk téged, és arra kérünk, hogy a te igéden, a te beszédeden keresztül szólíts meg minket. Mindazt, amit olvasunk, hallgatunk, tedd elevenné számunkra, hogy élő legyen, olyan mag legyen az életünkben, a szívünkben, amely megtermi a gyümölcsét, meghozza annak többszörösét. Segíts nekünk abban, Uram, hogy olyan nyitottak legyünk, olyan szívvel tudjuk ezt hallgatni, a te igédet, hogy jó termőföld legyen a mi szívünk. Hálát adunk az együttlétért, a testvéri közösségért. Arra kérünk, hogy légy így közöttünk, drága szent lelked által, és árasz ki a te áldásodat, Miriánk. Amen.
Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. Szeretettel köszöntöm én is úgy az EGRI gyülekezetet, mint a vendégeket, több helyről is. És mivel ez az év, ebben az évben ez az első találkozónk, ezért engedtessék meg, hogy egy kicsit a jó kívánságaimat a zsoltáros szavaival tolmácsoljam, az első zsoltárból. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Hadd ismételje meg az utolsó versét a felolvasott igének. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Hadd kívánjam úgy a helybeli testvéreknek, a vendégeknek, jó magamnak is, mindenkinek, hogy ez az év szóljon arról, hogy gyümölcstermők vagyunk. Legyen a mi életünk olyan, mint ez a fa, amelynek van miből táplálkoznia. Köszönöm szépen. Legyen a mi életünk gyümölcstermő élet. Ne olyan fák legyünk, mint amelyet meg kell, körbe kell járni, és rászorul a kertész jó indulatára, hogy talán még egy év, csak még egy év, hanem legyünk olyan fák, olyan gyümölcstermő élet, amely meghozza azt, amit várnak tőle. És tudjuk, hogy a gyümölcsöket nem magunk teremjük, hanem Isten szent lelke, és ez a legfontosabb. Nem azt kívánom, hogy azon dolgozunk és azon erőlködjünk, hogy milyen jó dolgokat tegyünk ebben az évben. Ezt megteszik mások, a világi emberek. Jó az, hogyha jó dolgokat teszünk, de nem magunkból fakadjanak a jó cselekedeteink, hanem hitből. Mert az lesz az, ami meg fog maradni. Az lesz az, ami áldás lesz másoknak. És én ezt teljes szívemből kívánom, és zárásként így bevezetőben azon elmélkedtem, azon gondolkodtam az új évvel kapcsolatosan, hogy az új év olyan, mint a földművelésben az új szántás, az új vetés. Kaptunk egy évet, elkezdhettünk egy évet, inkább így fogalmazok, nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez az év számunkra, de elkezdhettük ezt az évet, és kezdjük azzal, hogy szántunk, vetünk, Isten hinti az ő magvait az életünkbe, az ige magvakat, és majd, ha megéljük ennek az évnek a végét, akkor visszatekinthetünk, értékelhetjük, hogy mit teremtünk. Mi az, ami megtermett bennünk ebben az évben. Hát kívánom, hogy bőséges legyen ez az életünkre nézve. Most pedig, mielőtt az Isten igéjével foglalkoznánk, még egy éneket énekeljünk, azt követőleg pedig olvassuk Isten igéjét, és elmérkedünk az ige alapján.
230-230.
Nyissuk meg Bibliánkat, folytatva a már megkezdett sorozatunkat a Nehémiás könyvéből. Nehémiás könyvének 8. fejezeténél, és az első 12 versét fönnállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Nehémiás könyve 8. fejezet, az első 12 verset olvassuk. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Felolvasta azt a vízikapu előtt levő téren, virradattól délig. Azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Az írástudó Esdrás erre a célra készülő szószéken állt, mellette pedig jobb felől Matitjá, Semmá, Anájá, Uriá, Hilkiá és Maasszéjá, bal felől pedig Pedájá, Misáél, Malkiá, Hásum, Hasbadána, Zekária és Mesullám állt. Esdrás az egész nép szeme látára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Jésuá, Báni, Serebia, Jámin, Akkub, Sabettáj, Hódia, Maasszéja, Kelitta, Azarja, Józabád, Hanán, Pelája és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak a Isteneteknek szent napja ez, ne gyászoljatok és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Úrunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet. Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Foglaljon helyet a gyülekezet. Olvasva az ígét, és sokszor az a szívünk vágya, hogy azonosuljunk az ígével, föltehetném azt a kérdést, hogy akkor mindenki ide szánta az idejét erre az napra, egész napra. Mert hogy amit olvastunk, ez egy egész napos történet, sőt, hozzáteszem, nem csak egy napos, hanem legalább hét, és majd a nyolcadik nap volt a záró alkalma ennek az ünnepség sorozatnak. Minden esetre azt gondolom, hogy amikor így összejövünk, együtt vagyunk az Isten házában, akkor Isten kimunkál dolgokat az életünkben, elindít valamit, és azért nem kell itt ülnünk napokat, mert Isten elindít olyan dolgokat, olyan folyamatokat az életünkben, amit odahaza a hétköznapjainkban kell megélnünk minden nap, és áldás és öröm lesz ez mások számára is. Hát kívánom, hogy így hallgassuk Isten igét, és így érjen célba az ő igéje. Picit visszább mennék a történetben, hisz nem mindenki volt jelen, és nem mindenki tudta figyelemmel kísérni az előzményeket. Egészen odáig visszautalnék, ugye Nehémiás könyve Jeruzsálem várfalának az építéséről szól. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos és mennyire fontos az, hogy az életünk hasonlóan, ahogy Jeruzsálem az újjászületéssel újra elindul, egy új élet nő ki, az életünkben egy új élet indul el, és hogy mennyire fontos, hogy ez az élet védelem alatt legyen, körül legyen bástyázva egy védő fallal. Ezekről a dolgokról beszéltünk, hogy a szellemi védelem mennyire fontos az életünkben, és most eljutottunk odáig, hogy fölépült ez a fal. Három dolgot azért szeretnék megemlíteni, hogy ez a fal egy nem magától épült föl. Ez emberek kellettek, fáradtságos volt az építése a falnak, ez az egyik fontos tényező. A másik fontos tényező az, hogy tudjuk jól, hogy ez nem csak építkezésről szólt, hanem egyfajta harcról is, hisz meg kellett küzdeni azokkal, akik nem értettek egyet, sőt, nem, hogy nem értettek egyet, hanem kifejezetten romboló munkát végeztek, és meg akarták ölni Nehémiást is, mert nem állt érdekükben, hogy a fal felépüljön. A lelki-szellemi életünk egy ugyanilyen terület, miközben építkezünk, aközben harcolnunk is kell, mert az ördögnek, a sátánnak és az ő csapatának nem áll érdekében, hogy védettek legyünk, hogy egy szellemi védő burkolat legyen az életünk során, hanem ők rabolni, portyázni szeretnek az életünkben, megkísérteni szeretnek bennünket, és ez egy harcot jelent az életünkre vonatkozólag. A harmadik dolog, amit még szeretnék kiemelni, és a hetedik fejezet utolsó pár verse ezzel is foglalkozik, hogy az összefogáson túl, a szervezőkészségen túl, a harcon túl, a fáradtságon túl anyagi áldozatot is jelentett a falnak a felépítése. És a 7. fejezet utolsó verse erről szól, hogy hogyan támogatták és kik támogatták, milyen mértékben ennek a falnak a felépítését. Ha most Isten országának az építésére vonatkoztatjuk az igéket, akkor ugyanezek a párhuzamok megjelennek az Isten országában is. Az Isten országához elköteleződés kell, sok esetben szükség van szervezőkre, vezetőkre, akik vezetnek, akiknek van látásuk, kapnak egy projektet az Istentől, és ebbe bevonják az Isten népét, és nekünk oda kell állnunk, mögé kell állnunk az ilyen emberek mögé. Harcot jelent ugye az Isten országának a hirdetése, terjesztése, építése ebben a földi világban, ez kemény harccal jár, küzdelemmel jár, fáradtsággal jár, és áldozatkészséggel jár. Tehát az Istennek a mi áldozatainkra ilyen értelemben szüksége van. Nem ő miatta, hanem mi miattunk, magunk miatt. Azt értékeljük, azt becsüljük meg, nézzük meg a hétköznapjainkban is, hogy amiért fizettünk, amit verejtékes munkával megszereztünk és kifizettünk, azt sokkal jobban megbecsüljük és értékeljük. Most pedig azt látjuk, hogy mindezek elkészültek, és egy gyönyörű szép istentiszteletet, egy istentiszteletnek a leírását olvastuk itt a 8. fejezetben. Különösképpen szívem csücske ez a fejezet a Bibliából, mert nagyon gazdagon lehet ebből a fejezetből meríteni. Több szakaszra osztottam föl, amit szeretnék majd kiemelni, így az igehirdetés kapcsán. Az egyik, hogy azt olvastuk, hogy az egész nép egy emberként összegyűlt. Testvérek, akkor sem volt könnyű, és ma sem könnyű az embereket egy helyre összegyűjteni. Általában valamilyen cél, valamilyen motiváció kell, hogy legyen ahhoz, hogy összegyűjjenek. Mi most itt összegyűltünk. Merem azt állítani és gondolni, hogy összejöttünk egy emberként, egy szívvel, egy lélekkel, ha fogalmazhatok egy kicsit másképp, azért, hogy az Istennel találkozunk, Istennel és egymással közösségben legyünk, és az ő igéjét hallgassuk. Összejöttünk. Ez annyira csodálatos, ahogy itt a nehémiási történést figyelemmel kísérjük, hogy voltak, akik elfogadták, támogatták ezt az építkezést, voltak, akik kételkedtek, voltak olyanok, akik rosszindulatúak voltak, voltak olyanok, akik nem törődtek vele, voltak olyanok, akik ebből próbáltak hasznot húzni, és most azt olvassuk, hogy ott van az egész nép. Odaálltak az Isten elé. És ma délelőtt, miközben készültem, arra gondoltam, hogy most mi itt vagyunk egy gyülekezet, egy emberként ide állunk. Akkor mondjuk ezt, amikor valamivel azonosulni tudunk, amikor azt mondjuk, hogy ugyanaz az érdekünk, ugyanaz a célunk, ugyanaz a látásunk. Beállok. Én ezt az egy emberként többféle verzióban is elképzeltem, és szándékosan nem hoztam képeket, hogy mindenki egy kicsit a saját világának megfelelően képzelje el, de bennem olyanok fordultak meg, hogy valahol talán láttam egy arcot, amely kis emberi alakokból volt kirakva, mint egy mozaik kép. Aztán, amikor ezen elmérkedtem, az is eszembe jutott, hogy ez egyfajta igazodás egymáshoz például. Amikor tornaórán föl kellett sorakozni, és azt mondták, hogy egymás mögé álljunk be, és a tanár megnézett minket, akkor egy embert akart látni. Egy ember mögött akarta látni az egész osztályt. Igazodni kellett egymáshoz. Ahhoz, hogy egy emberként fölléphessünk, egységben legyünk, egymáshoz igazodnunk kell. És miközben készültem, ugye kicsit megérintett az is, ami, hadd mondjam, nem gyülekezete, hanem gyülekezeten kívüli történet, ami miatt szintén lehetünk ma együtt. Lehetünk egységben együtt azokkal, akik ma gyászolnak. Akik ma siratják a gyerekeiket, a hozzátartozóikat, azután a szerencsétlenség, baleset után, ami történt az elmúlt napokban. És hadd kérjem, hogy most azon túl, hogy mint gyülekezet együtt vagyunk és foglalkozunk az Isten igéjével, érintse meg a mi életünket ez is, hogy lehetünk érzékenyek, oda állhatunk azokhoz, akik sírnak. Főleg úgy, hogy az ige biztat bennünket erre. Sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. És úgy az jutott eszembe, hogy az a nép, az a csoport, amely egyként tud mozdulni, mennyire fantasztikus, hogy Isten mi mindenre tudja használni az ilyen embereket. Meg tudja mozgatni őket egy ilyen tragédia esetén. Meg tudja őket mozgatni egy örömünnep esetén. Meg tudja mozgatni őket egy Isten tiszteleten, mert az egy ember, az azt jelenti, hogy egy akaraton vannak. Egy cél vezérli őket. És egy emberként járnak el. Nincs széthúzás benne. Nincs az, hogy én így gondolom, vagy úgy gondolom. És pont a gyász a legtökéletesebb erre, hogy amikor azt mondom, hogy gyászolunk, és együtt érzünk a másikkal, akkor annyira föladjuk magunkat, hogy nincs benne az, hogy én hogy gondolkodom. Vagy mit gondolok, mit vélek a gyászról. Csak egész egyszer odaállok a másik mellé, vagy odaülök a másik mellé. Az egyik törzsben a gyásznak a kifejezője az nem mondanak semmit, csak odaülnek ahhoz, aki gyászol. Odahajolnak, és ezzel fejezik ki az együttérzésüket. Szeretném majd, hogyha az igehirdetés után tudnánk majd imádkozni azokért az emberekért, akik most fájdalmat hordoznak a szívükben. Ugyanakkor jó lenne, hogyha Isten igéjében kicsit előrébb is megyünk, és nem maradunk itt, nem ragadunk le itt, hisz maga az ige bátorít erre bennünket. Azt olvastuk, hogy amikor felolvasták a törvénykönyvet, akkor az egész nép sírt. És mit mondtak nekik? Hogy bátorították a léviták, Nehémiás, Ezrás? Ne sírjatok, örvendezzetek. Hiszek abban, hogy Isten nem csak abban tudja az embert változtatni, hogy a bűnös állapotból egy megtért, újjászületett élet jön létre, hanem meg tudja fordítani azt, ami gyász, ami fájdalom. Isten ezt a folyamatot meg tudja fordítani az életünkben, ha ráfigyelünk. Amikor azt olvasjuk, hogy együtt van a nép, akkor azt kell meglátnunk, hogy ez Istennek a munkája. Hisz az egységet Isten szent lelke munkája ki. És az új szövetségben azt látjuk, hogy együtt voltak a Krisztus követői, azok, akik Jézus Krisztus halálát és feltámadását hirdették, összejöttek, együtt voltak, egy szívvel, egy lélekkel. Egy a hit, egy a keresztség. Mondja Pál apostol, együtt lenni, egységben lenni. Ez nagyon nehéz a mai világban, amikor általában saját magunkból indulunk ki, és vannak véleményeink. És azt várjuk el, hogy mindenki a mi véleményünkhöz igazodjon, és nem fordítva történik, hogy mi igazodunk másokhoz. Nyilván vannak dolgok, amikben igazodhatunk, és vannak olyanok is természetesen, ami az Isten irányelve, útmutatása, amiben nem igazodhatunk másokhoz. Jézus azt mondja, hogy ne a világhoz igazodjunk, tehát hozzá kell igazodjunk, de azok, akik hozzá igyekszünk igazodni, még sokszor így is sajátos elgondolásaink és elképzeléseink vannak. Az első kérdésem, hogy kész vagy-e feladni magad, kész vagy-e beállni ebbe az egységbe, a Krisztus egységébe, a Szentlélek által. Amikor erről beszélünk, akkor mindig azt kell vizsgálnunk az egyéni életünkben, hogy én föl tudom-e adni magamat. Föl tudom-e adni az egyéni elképzeléseimet, az önmegvalósításomat, és oda tudok-e állni, kitárulkozni, és azt mondani, hogy itt vagyok Istenem. Tégy velem, amit akarsz. Ez a szolgálatnak az alaplényegi kérdése. És miközben ezek az emberek ott voltak, és mit csináltak? Elővették a Mózes törvényét, az Isten igéjét. Na ez az, amire én azt mondom, hogy mielőtt Isten igéjével foglalkozunk, és várjuk Isten útmutatását, mint közösség, meg tudjuk ezt valósítani. Meg tudjuk-e valósítani, hogy egy emberként állunk oda az Úrhoz? Testvéreim, tudjátok, hogy mennyire nehéz időnként? Nagyon sokszor tapasztaltam, láttam azt, hogy úgy álltak emberek az Úr elé, hogy egymásra mutogattak. Hogy Isten igéjét arra használták föl, hogy kardozzanak, egymást legyőzzék, egymás véleményét meggyőzzék. Ezzel érveltek. Szeretném, hogyha túl látnánk ezen. Meglátnánk, hogy mi ennek az értelme. Amikor összejöttek ezek a zsidó emberek, és elővették az Isten igét, akkor nekem az is eszembe jutott, hogy ezek az emberek szomjasok voltak az Isten igéjére. Hisz emlékezünk már arra, hogy alig olvasták az Isten igéjét. Az egyik versek között azt olvastam, hogy miközben készültek a lomsátoros ünnepre, amit most nem olvastunk fel, hanem azt követőleg van a fejezetben, azt olvastam ott, hogy Józsué óta nem csináltak ilyet Izrael fiai. Tehát láthatjuk azt, hogy mennyire szegényes, hiányos volt a lelki életük. És most, amikor elővették az Isten igéjét, és odaálltak, akkor nekem a második gondolat ez volt, ami eszembe jutott, amit Isten így előm hozott, hogy ezek az emberek éhesek voltak az Isten igéjére. Odavitték a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Hadd pontosítsak egy kicsit úgy, vagy tegyen föl úgy ezt a kérdést, akik akarták megérteni, akik szerették volna hallani és megérteni az Isten igéjét. És ez a második kérdés, hogy vajon van-e ilyen vágy a szívünkben? Akarod-e hallani és megérteni az Isten igéjét? Mert nagyon sokszor elhangzik Isten igéje, és úgy cselekszünk, úgy éljük az életünket, mintha semmi sem történt volna. És a kérdés az, hogy akarom-e hallani és megérteni az Isten igéjét? Mert mihelyest ez a szándék, ez a vágy ott van a szívünkben, ezt tudjátok, mit eredményez, testvérek? Változást eredményez az életünkben. Amikor Isten igéjét kezünkbe vesszük, és elkezd munkálkodni Isten szent lelke, akkor változtatásra késztet bennünket. Mert nem vagyunk tökéletesek. És arra szorulunk, hogy változzunk. A Krisztus orcájára, a Krisztus lelkületére változtassunk a szokásainkon, a jellemünkön, a beszédünkön, és lehetne ragozni és sorolni. Tehát ez a vágy van-e bennünk, hogy úgy ülök le, úgy vagyok jelen az Isten tiszteleten, hogy igen, amit Isten igéje mond, én kész vagyok arra, hogy azon változtassak az életemben. Vagy megelégszünk csak annyival, hogy de jó prédikáció volt, olyan szép volt, és hazamegyünk. Valaki megkérdezte egy tömeg előtt, hogy ki szeretne változást. Mindenki föltartotta a kezét. Mindenki akarta a változást. Aztán az előadó megkérdezte, ki akar változni. Na, itt már nem volt jelentkező. Változást szeretnénk az életeinkben, a gyülekezeteinkben. Látjuk, szembesülünk úgy az egyéni, családi, mint a gyülekezeti dolgok kapcsán a problémákkal, a hiányosságokkal, a tökéletlenségünkkel találkozunk, és azt mondjuk, hogy igen, de jó lenne változtatni ezen. Jöjjön már valaki, és változtasson. És vannak elgondolásaink és elképzeléseink, és járunk fitness edzőtől elkezdve mindenféle edzőkig, lelki edzőkig, lelki gondozóig, pszichológusig, csak hogy valaki hozzon már változást az életünkben, és nem ismerjük föl, hogy a változás az bennünk indul el. Hogy a változást azt nem külsőleg csinálja valaki, hanem Isten szent lelke munkája bennem. Olyan csodálatos felfedezni, amikor Isten szent lelke az emberben kezd el dolgozni. Tudjátok, testvérek, akkor már nem kell arra koncentrálni, hogy mi a változás az életünkben, mert látszik kívülről. Mondják, olyan más vagy. Olyan más a tekinteted, az arcod, a nézésed, és lehetne sorolni. Mert az Isten szelleme formál bennünket. És ehhez nem kell más, mint alávetni magunkat, odaadni, föladni a dédelgetett álmainkat, bálványainkat adott esetben, elképzeléseinket. És azt mondani, Uram, ne az én akaratom legyen, legyen meg a te akaratod. Jézus azt mondja, hogy így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És utána legyen meg a te akaratod. És ezt néha olyan könnyű kimondani, hogy legyen meg az Úr akarata. Csak szeretném, hogyha úgy belegondolnánk, testvéreink, hogy hányszor mondtuk azt, hogy legyen meg az Úr akarata, és ha tényleg mindig az Úr akarata úgy lett volna meg, akkor milyen változások lettek volna az életünkben. De sokszor kimondjuk azt, hogy legyen meg az Úr akarata, és közben a magunk akaratát kezdjük el megvalósítani az életünkben. Itt azt látjuk, hogy a nép egy emberként odaállt, mindenki össze volt töretve. Mondhatnám azt lelki értelemben mezítelenül, mindenki odaállt, és várták, hogy az Úr cselekedjen. És mindig, amikor várjuk, hogy az Úr cselekedjen, akkor ne nagy dolgokban gondolkodjunk. Ne valami földrengésbe gondolkodjunk, ne a pünkösbe gondolkodjunk, hanem nyissuk meg az ő igéjét. És majd utána jönnek az események. A reformáció éve van, és a reformációnak az egyik szlogenje, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Mit tettek Izrael fiai? Hát az ő Szentírásukat elővették. Félretették azt, amit addig csináltak, a hagyományokat, a gyakorlatokat, és azt mondták, hogy gyertek, és most nézzük meg, hogy mit mond az Isten igéje. Mert eddig éltük az életünket úgy, ahogy kialakult. Egyikünk Babilóniában volt, a másik itt volt, amott volt, igazából senki nem foglalkozott velünk, a proféták mondtak valamit, vagy komolyan vettük, vagy kevésbé, és most összejöttünk, és most várjuk, hogy az Isten megszólítson minket az igéjén keresztül. Nézzük meg, hogy mi van az igében. Testvéreim, törekedjünk arra, legyen meg ez a készség bennünk, hogy Isten megismerni, Isten akaratát fölfedezni, útmutatását az életünkre vonatkozólag, legyen az a vágy, hogy az ő igéjén keresztül megismerjem őt. Sok ember vár az Isten kijelentésére. És megkérdezem, hogy boldogulsz az életeddel? Hát várom, hogy Isten valamit mondjon. Várom, hogy Isten kijelentsem. Olvasod a Bibliát? Hát ezt nem. Miből várjuk? Isten kijelenti magát az ő igéjén és az ő szent lelkén keresztül. Mert az is igaz, ha csak a sorokat olvasom, ha csak a betűket olvasom, attól még ez nem lesz Isten kijelentése. Kell hozzá az Isten szelleme, aki megjeleníti az igét, élővé teszi bennem az ő igéjét. Nekem különösképpen tetszik az, hogy a Szentírás arról számol be ebben a történetben, hogy az emberek, olyan emberek voltak jelen, akik hallották és értették az igét. Mert nem mindegy hallani az Isten igéjét, vagy olvasni, és közben egyáltalán nem érteni. Emlékezzünk az apostolok cselekedetei könyvében arra a történetre, amikor a lélek elragadja Fülöpöt, és hozzászegődik a komornyikhoz, a kincstárnok emberhez, és Isten szent lelke fölhoz egy kérdést benne. Érted is, amit olvasol? Hát, hogyan érteni? Felelősek vagyunk ebben, testvérek. Hogy mi, akik értjük az Isten igéjét, akik ebből táplálkozunk, és ezt kaptuk, és megvan a lélek által ez a készségünk, hogy olvassuk és értjük, mi abban is felelősek vagyunk, hogy átadjuk másoknak, megosszuk másokkal ezt. Ebben a korszakban, amikor itt olvasjuk, hogy elővették a mózesi törvényeket, és ott állt a nép, abban a korszakban csak bizonyos embereknek, a papoknak, a lévitáknak, a főpapnak, az írástudóknak adatott meg, hogy olvassák, értsék és magyarázzák az igéket. Mi, akik az Új Szövetség korszakában élünk, Isten kijelentette az ő igéjét Jézus Krisztusban, a mi szívünkbe. Tehát itt van az Isten igéje a szívünkben. Tehát amikor meg akarom érteni az Isten igéjét, kevés elővenni a kommentárokat, a különböző könyveket, és azt mondani, de jó, de mennyifélét írtak. Aztán előveszünk egy másik könyvet, akkor azt látjuk, hogy ennek az ellenkezőjét írták le, és belezavarodunk. Ezek segítenek dolgokban, de nem helyettesítik. Az Isten igéje a szívünkben van. Meg akarom érteni Isten igéjét, akkor előbb a szívemet vegyem elő, ne a fejemet, ne az értelmemet. És miközben ezt olvasták, és elhangzik, hogy milyen módon tették ezt, és ki vannak hangsúlyozva a férfiak is, a nők is, tehát mindenki számára elérhető volt. Ez a gondolathoz csak annyit tennék hozzá. Higgyétek el, nagyon sok lelki, szomjazó, éhező ember van, aki vágya azt, hogy az Isten igéjét megosszuk velük. Tudjátok miért? Mert ebben a mai világban is az Isten igéje ad élő reménységet az embereknek. És az emberek kapaszkodnak ebben a bizonytalan világban kapaszkodnak valami biztosba, próbálkoznak, és tele vannak az emberek, tele van a környezetünk ilyen emberekkel, akik szomjúhozzák az igazságot. Kérdés az, hogy mi mit teszünk ennek érdekében, hogy megyünk-e és megosztjuk-e azt, amink van. Jézus arra bátorította az övéjét, mielőtt elment volna erről a földről, hogy menjetek, tegyetek tanítványán minden népet és nemzetet, hirdessétek az evangéliumot. Tehát megvan a feladat. Miközben foglalkozunk az Isten igéjével, értelmezzük, magyarázzuk, megosztjuk másokkal is. És amikor Ezrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondott rá, áment. Pál apostol azt mondja, hogy azt akarom, hogy a férfiak a gyülekezetben tiszta kezeket emeljenek föl. A felemelt kéz, a hódolat, a tiszteletnek a kifejezése. De hadd vegyek egy példát, egy emberi példát. Mikor találkozunk felemelt kézzel a hétköznapunkban? Hát akinek van kisgyermeke, és még elég pici, az nagyon gyakran találkozik ezzel. A gyerek az atyai közelségben, vagy a szülői közelségben szeretne lenni, akkor csak ennyit csinál, felemeli a kezét, hogy vegyék föl. Testvéreim, nem a rituálékon van a fontosság, hanem az, hogy a szívben van-e ilyen vágy. Felemelni a kezünket az Istenhez. Uram, ott akarok lenni nálad. Most szeretnék egy kicsit ebből a hétköznapból kikerülni, elvonatkoztatni, és most veled akarok lenni. Élvezni akarom a te jelenlétedet. Csodálni szeretnének, hogy te milyen Isten vagy, hogy te milyen nagy Isten vagy. Csak egyszerűen ott akarok ülni a lábaidnál, és ott lenni, és gyönyörködni abban, hogy te vagy az én apukám, te vagy az én mindenem. Te vagy az, aki megvédesz, te vagy az, aki örömöt adsz, aki megajándékozol. Szoktunk ilyet tenni? Azt olvastuk, hogy miközben ez egy rituálé, egy szertartás keretében történt, az egész nép egy áment mondott rá. Ki voltak éhezve, testvérek? Én szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy ez a vágy is legyen meg az életünkben, hogy akarok egy kicsit az Úrral lenni. Tudom, hogy ma nagyon nehéz ezt megvalósítani, saját életemben tapasztalom, és küzdök is ez ellen. És miután áment mondtak, meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. És vannak azok a pillanatok, és vannak azok a helyzetek, amikor arccal kell borulnunk a földre. Amikor meg kell hajolnunk az Úr előtt. Amikor el kell fogadjuk az ő döntését, az ő akaratát. Tudjátok, testvérek, ez sem könnyű. Egy ilyen helyzetben, akár egy tragédia kapcsán, akár a személyes érintettségünk kapcsán elfogadni Isten döntését. Miért vette el? Miért szólította magához? Miért adta ezt a betegséget? Miért engedte meg ezt a próbát? És ha nem tudunk megalázkodni, és nem tudunk arcra borulni, akkor jön a lázadás, az ugolódás. Amire azt látjuk a Szentírásban, hogy Isten válaszolt ezekre. Kénytelen volt megbüntetni az ő népét. Hogyan reagálunk az Isten döntéseire? El tudjuk fogadni, megalázkodunk, arcra borulunk. Vagy kikérjük magunknak, szúkolódunk, vergődünk. Nagyon nem mindegy. Itt most azt látjuk, hogy ez a nép meghajolt, és leborult az Úr előtt. Ezzel kimondták azt, hogy csak az Úr az Isten az ő életükben. És miközben Nehémiás, Ezrás, a papok és a léviták magyarázták a népnek az ígét, a következő volt az üzenet. Egy nagyon rövid üzenetet oszt meg velünk az ige. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Hozzátenném, hogy nekünk minden napunk szent. Minden nap az Úrnak napja. És minden napot így kéne megéljünk. Úgy kéne fölkelnünk, hogy az Úrnak szent napja ez. Nem csak a vasárnap. Isten nem csak vasárnapi hívőként hívott el bennünket, hanem Isten elhívott bennünket ebben a gonosz világban arra, hogy az ő gyermekei legyünk minden nap. Minden nap szent legyen az életünkben. Nem könnyű, tudom. De a törekvés, célkitűzés, így az év elején azt kérni az Úrtól, Uram, add, hogy minden nap szent legyen az életemben. Legyen megszentelve. Szenteltessék meg a te neved. Minden nap az életünkben. Ne gyászoljatok, ne sírjatok, ugyanis az egész nép sért, amikor hallgatta a törvényszavait. És ezzel szeretném zárni, ezek lesznek a záró gondolatok, hogy amikor Isten igéjét olvasuk, akkor az Isten igéje egy tükör az életünkben, amiben belenézünk. És látjuk az Isten igéjében, hogy kik vagyunk Jézus Krisztusban, és amikor magunkra nézünk, látjuk, hogy kik vagyunk mi. A testi létünkben a magunk problémáit, hiányosságait, és azt mondjuk, hogy Uram, hát hol vagyok én ehhez? És tudjátok, testvérek, ez a kegyelem. A kegyelem az, amikor felismerhetjük azt, hogy vannak hiányosságaink. Vagy nem vagyok tökéletes. Én a kegyelem szó alatt azt az időszakot értem, ami arról szól, hogy még van időm változtatni. Ez a kegyelem. Amikor már valaki úgy áll hozzá, hogy minden rendben van az életemben, én X ideje már hívő vagyok, nekem ne mondják meg, nekem ne szóljanak, be, nem mondják, ne határozzák meg, hogy hogy éljem az életemet. Ez a megkeményedett élet. Ez az az élet, amely az ítéletre van elkészítve. Kegyelem az, amikor olvasom Isten igéjét, és megérint az Isten igéje. És sírok. És azt mondom, hol vagyok én még ehhez? Kegyelem az, amikor felfedezem az Isten igéjében, hogy ha bár sok mindent elrontottam az életemben, lehet, hogy sok dolgot tettem, lehet, hogy sok dologban vétkes voltam, lehet, hogy sok esetben nem tudtam még magamnak sem megbocsátani. Ide nincs kitéve, de nagyon sok gyülekezetben. Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk. Kegyelem az, amikor az Isten igéből kitárulkozik az Úr Jézus Krisztus személye, aki meghalt értem az én bűneimért. És tudjátok, itt fordul, itt van a fordulópont. A gyászomat, a bánatomat Isten megfordította. Nagyon szegények lennénk, ha megálltunk volna a keresztig, és azt mondanánk, hogy eddig tart a hívő élet. Szembesülök azzal, hogy mit rontottam el, és ennek mi a következménye. A törvény eddig tartott. És Izrael fia azért sírtak, mert tisztában voltak vele, hogy amiket elkövettek, amiket rosszul tettek, annak van következménye. A törvény ezt kimondta. De Jézus Krisztus magára vállalta ezt. Nem kell sírnunk, nem kell szomorkodnunk a fölött, hogy elkárhozunk a bűneinkért. Nem kell vádold magad a hétköznapokban, hogy te ilyen meg olyan ember vagy, és el fogsz kárhozni, mert Jézus már megbocsátott neked. Akkor hogyan éljük az életünket? Úgy bátorították a papok, a léviták, az embereket, hogy örüljetek az Úrban. Szeretném én is ezt hirdetni a Pál apostol szavaiban. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Miközben emlékezünk a gyászolókra, a fájdalmas szívűekre, gondoljunk arra is, hogy Jézus Krisztusban van a mi örömünk. Ne annak örüljünk, hogy jó dolgok történnek velünk. Ne annak örüljünk, hogy valamit jól csináltunk és elvégeztünk, hanem azt mondja az Úr Jézus, annak örüljünk, hogy a mi nevünk föl van írva az életkönyvébe. És majd lesz egy nap, amikor megnyittatik ez a könyv, és fogják olvasni a te és az én nevemet. Ennek örüljünk, hogy az életkönyvébe be van írva a nevünk. És ez örömöt ad a hétköznapokban is. Kívánom ezt teljes szívemből, Isten áldjon meg mindnyájunkat, és fordítsa meg Isten azt, ami bennünk rossz, ami negatív, ami nem jó, amit elhibáztunk, amit elrontottunk. A reménytelen dolgokat fordítsa meg az Úr. Tegyél reményteljessé, adjon örömöt nekünk. Hisz arra hívott el bennünket, hogy dicsőítsük őt örömmel. Amen.